Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon ebben az órában haszit történeteket fogunk átvenni, hosszabb történeteket és rövidebbek is, mert többen szóltak, hogy valaki szereti a hosszabb, ilyen átfogó történet, valaki szereti a rövid történeteket. A heti szakasz, ahhoz kapcsolódnak ezek a történetek valahogy. Az első az, amikor olvasunk, hogy az Ézsó, az Ésav, ő becsapta az apja vak volt, és ezért csak azt tudta igazán felfogni, amit mondtak neki, és ezért Ésav mindenféle dolgokat mondott neki, például ő szokott olyan kérdést feltenni az apjának, vagy egyik kérdést feltette, Héhma Asrin ez a teven, ez a melach, hogy kell, ugye, mert van olyan előírás, hogy minden új termésből Izraelbe le kell adni tizedet, és a kérdés, hogy a sóra vonatkozik ez a tized, vagy nem. Ami ez nagyon-nagyon vallásos kell, hogy legyen, hogy ő akar leadni a tizedet a sóból is, mert a só az nem egy növény. Szóval mutatta, hogy ő túl buzgó. Mindenképpen a történet úgy szól, volt az Apti Rebbe, Rabbi Avram Yeshua Heschel, és ő haza jött egy nő Pészach előtt a következő Sájléval. Sájlé az a kérdés, amit az ember feltesz a rabbinak, mert bizonytalan, hogy miért teendő. Azt mondja, hogy egy pár héttel ezelőtt, Purim ünnepe előtt, akkor ádneműt kimosott, és kimosta az keményítővel, de krumpli alapú keményítő, és azt szárításra tette ebben is ebben a szobában. A kérdés, hogy ezt a szobát használhatja Pészákkor, vagy nem, mert lehet, hogy a keményítő nem volt elég kóser Pészákra. Még egyszer, a keményítőt használta a ádnemű mosására, szárítására tettek ebben és ebben a szobában, a kérdés, hogy a szoba kóser Pészákra. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon vallásos ez a nő, hogy ilyen, annyi, olyan alapos a pészachi dolgokban. Azt mondja neki a Rebbe, milyen kérdés, figyel, elmondom neked egy történetet. A történet úgy szól, hogy egyszer egy faluba volt egy kocsma, amit egy zsidó, a zsidóé volt, kocsmáros zsidó volt, és a helyi emberek jöttek haza, mindenki vásárolt tőle, valaki több, valaki kevésebb, no, és megvolt, megélt belőle. Egyszer érkezett egy pap a faluba, és nagyon nem tetszett neki, hogy a zsidóat jól él valamilyen szinten, és azt mondta, hogy ez itt nem helyes. Hát az emberek mégis tovább akartak nála vásárolni, azt mondta, aki tovább vásárol nála, akkor nem jöhet gyóni a paphoz. És ez már egy nagyon komoly fenyegetés volt, és egyszer csak hirtelen, olyan drasztikusan megállt a forgalom. Hát, reggel, délután, este, másnap, hát már kezdett észrevenni, hogy valami nagyon gyanús, és kezdett érdeklődni, hogy mi a probléma. Erre azt utána kérdezett egy pár helyi lakótól, azt mondták, hogy nem lehet, mert a pap azt mondta, nem lehet jönni gyúni az, aki vásárol a zsidónál. Azt mondja a zsidó, tudjátok, én vállalom, lehet hozzám jönni gyóni. Aki a pap nem fogadja el, jöhet hozzám. Nagyon elterjedt a hír, a helyi parasztok visszatértek a régihez, a pap nem akarta fogadni őket, akkor a zsidó fogadta, és lehetett jönni gyóni hozzá. Jó, egyszer csak valaki jön, egy paraszt jön, kapog az ajtóban, íme mi van, szeretné jönni gyóni. Azt mondja, tessék mondani, miről van szó? Hát, vétkeztem. Mi volt a vétked? Hát, kötelet loptam. Azt mondja, kötelet loptam, mondja a zsidó, hát add vissza annak, akitől loptad. Mondja a paraszt, nem tudom, kitől loptam. Hát akkor a kötélnek az értéket azt oszt szét szegények között. A paraszt, hát még egy vétkem van. És az mi? Mondja, miről van szó. Erre azt mondja, hát amikor akartam a kötelet lopni, akkor azt láttam, hogy a kötél, a kötelhez van, a kötél lényegében hozzá van kötve két marha. És mit csináltál a marhával? Hát levágtam őket. Hát, akkor ugyanígy szét kell osztani a szegények között a két marhanak az értéket is. Azt mondja, de valójában, amikor látta, ami a két marhahoz volt kötve még egy kocsi is. És mit csináltál a kocsival? Hát széttörtöm darabokra. A fát tüzelőfának használtam lényegében. Hát akkor a tüzelőfá, akkor a kocsinak az értéket is szét kell osztani szegének között, mind azért, mert nem tudod, kitől loptad. Á, igen, de még a történetnek nincs vége. Amikor elloptam a kötelet, és levágtam a két marhát, és a kocsit elvittem, feldaraboltam, egyszer csak azt láttam, hogy van benned baba a kocsiban. És mit csináltál a babával? Hát megöltem a babát. Erre, amikor az Abti Rebbe itt tart a történetben, akkor azt mondja a zsidó fogta a fejét, és azt mondta, jaj, öltet gyereket. Amikor ez a nő, itt van vége a történetnek, és amikor a nő hallotta, a nő, aki jött kérdezni a keményítő kapcsán, a Pesachra, amikor hallottad a rabiot, hogy a sír, és kiabált, ölt a gyereket, akkor kezdett nagyon-nagyon kezdett sírni, és azt mondta, rabi úr, igen, nekem egy törvénytelen gyerekem született, azt jelenti a házasságtörésből, és megöltem azt a gyereket. Erre azt mondja neki az Abtérebe, házasságtörés, megöltel a gyereket, és jössz kérdezni, hogy abban a szobában, ahol szárítottál ágyneműt, amit keményítővel lett kimosva, akkor hogy kell csinálni persze, akkor nem szégyelsz magadat? És erre kiderült, hogy lényegében egy jó benyomást akart kelteni, és akart ezzel elmosni a komoly dolgokat. Akkor a cádik elővette ezt a történetet, és azt mondta, mi van írva a könyvekben, az ember ilyesmit követ el, hát meg kell térni, Istentől kérni bocsánatot, és még mindig nem biztos, hogy az Isten mennyire fog megbocsátani, csak egy igazi mély megtérés talán fog segíteni erre. Egy másik történet, hogy ma a világon Amerikában, Izraelben, Angliában, Antwerpenben van egy olyan fogalom, amit Kailel jelent. Kailel azt jelenti, hogy az ember befejezi a jösívát, a tanulmányait a jösívában, házasodik, akkor esküvő után még folytatja a tanulmányait a Kailelben. Ilyenkor kell, hogy legyen valaki, aki támogatja a fiatal párt, hogy a fér tudjon tovább tanulni. Egy, emlékszem, hogy amikor felnőttem, ott a szomszédoknál az elfogadott az volt, hogy valaki a házasodik, hogy egy évet tanul még, ez egy ilyen átmeneti idő, és utána megy dolgozni. Hát aki készül rabiságra, ilyesmi, ő tovább tanul, ha van rá lehetőség. Régen nem volt ilyen fogalom, mint Kailel. Régen az volt, amit jiddisül azt mondanak, hogy kezd. Kezd azt jelenti, hogy ha valaki házasodik, akkor sok esetben az volt, hogy az apósék, azt megígértek, hogy 1, 2, 5, 10 évre fognak ellátni a fiatal párt, és ezt azt jelenti, hogy házat, vagy a saját házukban egy külön részben, vagy egy mellette lévő kis házban, és ott tud ő egész nap tanulni, teljes minden ellátása. Egyszer jön valaki, egy fiatal ember, és megfelteszi a kérdést a Guri Rebének. Rabbi Yitzchak Meyer, nagyon híres volt a később a könyve után Hidusé Harim. Azt mondta, figyel, Rabbi úr, én most még tanulok, de tervezek mondjuk 1-2 év múlva, hogy kicsit üzletelni, talán érdemes már most egy kicsit kezdeni üzletelni, hogy kicsit én legyen egy kis gyakorlatom, hogy amikor már tényleg nekem dolgoznom kell, és nekem kell keresnem a pénzt, hogy már egy kicsit már megszoktam. Erre azt mondja neki a Rebbe, figyelj, van egy kérdés itt a heti szakasz kapcsán, az van írva, hogy Jákob Istam, Jaisev Hal. Jákobról az van írva, hogy ő ült a tanházban is tanult. Ézsó pedig kiment a mezőben, és állatokat vadászott, stb. Erre előbb már idéztem, hogy Rási azt mondja, hogy Izsák azért szeret az Ézsót, mert ő mondta neki, hogy figyel, apu, hogy kell a sóból adni tizedet. És ezért nagyon látok, mennyire vallásos. Felmerül a kérdés, mondja neki a Hidusé Harim, hát jó, akkor ezek szerint Ézsó vallásos, mert ő sóból is akar adni tizedet. De Jákob egész nap tanul, és az neki nem elég. Mi az, ami ellensúlyozta a Jákobnak az egész napi tanulást? Azért, mert ő sóból akar adni egy tizedet? A válasz erre az. Hát Izsák azt mondta, Jákob tanul, lehet, máshoz nem is ért. Jó, legalább használja az időt tanulásra, mert máshoz nem is ért. Az Ézsó pedig, ő kint van a mezőn, ő sok mindent tud csinálni, vadászat, stb. És ennek ellenére ilyen mélyen vallásos, hogy még a tizedet is akar leadni, az tiszteletre méltó. Hol változott meg a véleménye, amikor később, szintén a heti szakaszban azt olvasunk, hogy Izsák akar adni az áldásokat Ézsónak, Jákob jön a hátsó ajtóból idézőjelbe, és ő kapja az áldásokat, és utána jön az Ézsó, és azt mondja, hogy már odaadtal az áldásokat? Azt mondja, az én öcsém, a Jákob, az egy csaló ember, ő nagyon rovasz, és sikerült neki ellopni tőlem az áldásokat. Erre azt mondta az Izsák, ezek szerint Jákob nem csak egy tehetetlen ember, és ezért ül is tanul, mert más az nem ért, ő nagyon ügyes is lehet, ha kell. Ha ez így van, akkor sokkal többet kell értékelni a Jákobot, hogy azért, mert képes mást is csinálni, és ennek ellene egész nap csak ül és tanul. Értető a válasz, nincs írva a történet, mi volt a válasz. A válasz az volt, az ember már képes mást is csinálni, és ennek ellenére ül és tanul, ez, amit a leginkább kell értékelni, és ezért ne használd ki a tanulásnak az idejét üzletelésre. Majd arra kerül sor, akkor fogsz üzletelni. Ne kezd most üzletelni korábban. Egy másik történet, hogy volt Lengyelországban, volt ahogy többször idéztünk, már történtek róla, jidisül de Jid HaKodesh, a Szent Zsidó, ez volt az a neve, Pszichában élt, egy nagyon különleges haszid, egy nagyon különleges haszid mester volt. És egyszer azt mondja a tanítványának, Rabbi Bunam, aki később szinte a Pszichai Rabbi Bunam volt, azt mondja, indulj el útra. Nem mondta neki, hogy hova kell indulni, milyen célból, indulj el útra. Elindult útra, magával vitt egy-két barát, és útközben is tudtak tanulni, és egyszer csak utaznak, és egyszer csak megérkeznek egy faluban, ott van egy ilyen zsidó panzió, bemennek, és azt mondja, lehet-e itt enni? Az igen. Szeretnénk enni itt ilyen teljes ételeket, valami teljes. Így is szoktak mondani milchix, mert milch az tej. Milchix. Erre azt mondja neki a panziós, hát sajnos nálam csak hús van. Hús-húsos ételek. Hát, akkor kezdenek érdeklődni tőle, ki volt a sakter, és az áztatás, és a sózás, és a rájnigolás, eltávolítottak mindenféle zsírokat, és ezer kérdés, hogy tényleg az a hús megfelel minden szempontban. Egyszer csak ott ült egy öreg ember ott a kájhánál, a melekájánál, ez azt mondta, fiatal emberek, mondja, az nagyon helyes, hogy ilyen alapossággal volt az érdeklődés a kóserságra, mert olyasmi, ami nem biztos, olyasmit, amiről nem lehet biztos, hogy tudni, hogy kóser, akkor nem szabad bevenni a szájban, ugye a kóser étel, az biztos kellett legyen. Mondja az öreg zsidó, de uraim, arra is kell figyelni, legalább olyan alapossággal, hogy mi jön ki a szájátokból. Mit mondtak? Vigyázni kell, mit mond az ember, azt is nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Buna megköszönte, és azt mondta, tudod, lehet, hogy ez volt a cél az útra, az útnak, ezt a tanítást kapni, nagyon alaposan kell mindig megtudni, hogy mi az, ami kóser, és nagyon alaposan meg kell tudni, mit mond az ember, ne legyen benne pletyka, ne legyen benne megszégyenítés, stb. És úgy gondolt, hogy ezek szerint ez volt a cél az útnak, és fogtak magukat, és mentek vissza. Másik történet. Jön valaki a Zidi Csajvi Rebbehez, de Yitzhak Isaachoz. Azt mondja neki, figyelj, van neki egy ilyen kis, legyen ez panzióféle, ami főúton van, és ezen az úton valahogy ez vezet arra a piacra, ahol ilyen marha kereskedés van. A probléma az, hogy ezen a környéken, itt a panzió, a főút mellett nincs kút, nincs víz. És ezért mind azok, akik ezen az úton járnak, akkor egy kicsivel előtte letérnek az útról, mert hát a marhának adni kell vizet. És így, ez egy nagyon körülő út, de hát kerülő út, de hát a probléma az, hogy nem állnak meg nála. Ha itt lenne víz, akkor maradnának a főúton, mert ez rövidebb, nem kell ezt a nagy kerülőt tenni, és akkor már szépen meg fog élni belőle. Azt mondja neki a Rebbe, nagyon jó ötlet, menj el haza, a panzió mellett kérem ásni egy mély gödröt, és aztán gyere vissza. Visszajött, azt mondja a Rebbe, ebből a heti szakaszból idézte azt a verset, jött egy papírt, és vett egy papírt, és azt írta rá a papírra, ami írva van a heti szakaszban, hogy Izsák szolgai ástak, kutakat ástak, és találtak vizet. Azt mondja a Rebbe, dob be ezt a papírt a kútban, és Isten segíteni fog, minden rendben lesz. A zsidó hazament, bedobta a papírt a kútba, másnap reggel tele volt vízzel, annyi víz volt, bőségesen, mindenki nagyon örült, az egész falu nagyon örült, mert akkor most már van víz a közelben, nem kell messzire menni, és természetesen a marha kereskedők mindig a főúton jártak, és mindig megálltak a panziónál, és tökéletesen nagyon szépen megélt belőle. Volt egy másik ember, egy másik zsidó, aki kicsit irigy volt, ment a földes úrhoz, és azt mondta, tudnod kell, hogy azt a panziót, amit te adtál bérbe, ennek a zsidónak nevezünk egy majsának, mondjuk 100 rubelt egy évben, ő úgy meggazdagodik tőle, hogy ez 300 rubelt is lehet kérni érte. Én, ahogy lejár az idei év, én átvennem ezt a panziót 300 rubelért. Mert úgy számolt, hogy itt lehet keresni 1000, 2000, 3000, akkor semmi ez a 300, háromszoros ár. Azt mondja a földes úr, rendben van. Jövő évben ez a tiéd. Most ez halachikusan nem helyes. Halachikusan nem szabad így elvenni, az egyik zsidónak nem szabad elvenni a másik zsidótól így a megéletését kijátszani. Ő ad 100 rubelt, akkor én adok 300 rubelt. Ez nem helyes. Jó, sajnos év végén kapod értesítést, lejárt a szerződés, nem újítják fel, mint egy hónap múlva már el kell hagyni a panziót. Másik zsidó oda beköltözött, és ez a majse marad pénz nélkül. Nincs megéletése, nincs semmije. Elment az Zidi Csajvi Rebehez, meg is azt mondta, Rabbi úr, nézd meg, mi történt. Ez a másik zsidó kijátszott engem, és maradtam a semmivel. Azt mondja Rebbe, a történet a heti szakaszban van folytatása. A folytatása az van írva, hogy miután Izsák szolgai kutatástak, kerestek, találtak, erre jöttek Avimelech szolgai, és betömtek, hogy ne legyen ott víz. Leírta ezt a mondatot egy papírra, azt mondja, dob be a kútban. Dob be a kútban. Bedobott a kútban, másnap száraz volt a kút, semmi. Száraz volt a kút, az összes parasztat a faluban úgy síratta, hogy jaj, már nincs víz, megint messziről kell hozni a víz, és az a zsidó látta, hogy itt nem volt egy jó üzlet ez. Hát mentek a parasztak a földes úrhoz, és azt mondta, hogy jaj, amikor a Mojse itt volt, akkor volt víz a kútban, mikor átadta ezt a másiknak, vissza kell hozni a Mojset ide. Éreztek, hogy Mojse csinált itt valamit, és ő neki köszönhető a víz. Jó. Erre a földes úr hívatja magához a Mojset, azt mondja neki, figyeld, úgy gondolt, hogy mégis neked visszaadom a bérben a panziót. Azt mondja, ma is se várjál, én semmit nem csinálok, anélkül a Rebbe adja az áldását ehhez. Erre elmegy a Rebbehez, azt mondja, a Rebbe rendben van, vegy vissza, egy feltétel van ennek, eredeti árban vissza kell adni ezt. Azért, mert a másik zsidó akarta kijátszani, és háromszoros árt adott, ez semmi. Eredeti árban vissza kell adni. Ha igen, akkor tessék. A heti szakban folytatása. Hogy miután Abi Melech szolgái tönkretettek a kutakat, mentek Izsák szolgái, és újra ástak utakat, és megint volt víz. Akkor ezt a cetli szinten bedobni a kútban, bedobtak a kútban, és megint lett víz, és innentől kezdve senki nem bántatta, és ő is, és a gyerekei is, még unokai is, ott voltak abban a panzióban, és szépen megéltek belőle. Egy hosszabb érdekes történet. Volt egy zsidó, aki, mert azt kell tudni, hogy sok olyan történet van, hogy a zsidó panziót, vagy kocsmaféle panziót bérel a földes úrtól faluban, és jobban megy, rosszabbul megy, mert tényleg ez az egyik lehetőség volt valami kis megéletést szerezni maguknak, és ezért éltek a falvakban, és nagyon sokszor egyetlen zsidó család volt a faluban, de hát nem volt mit csinálni. Sok esetben itt egyetlen zsidó családként ment el a faluban, és akkor a gyerekei oda házasodtak, szintén ott maradtak a faluban, és itt már a harmadik generációban hittem a nagyszülők, szülők és gyerekek, akkor már lett egy kis közösség. Ez lényegében az oka annak is itt Magyarországon, hogy itt a falvakban, a nyírségben, és itt is itt mindenhol volt zsidó közösség, mert először oda költözött egy zsidó család, és aztán lett belőle egy kis közösség. Mindenképpen a történet úgy szól, volt a gróf Patacki, és neki volt az egyik ilyen több mint egy panzió, egész ilyen egy panzió és egy kocsma, egy egész kis terület, és az egyik zsidó, egy tóratudós istenfélő volt, és ő vette bérbe, de már második évben volt, már második év elmúlt, és nem keresett annit, hogy tudjon kifizetni a lakbért. Erre a gróf fenyegette őt, azt mondja, a harmadik év végén minden három évet ki kell fizetni, mert ha nem, akkor nagyon kemény meg lesz büntetve. Abban az időben ezek a földes úrak büntetni is tudtak, ilyen börtönök, és nagyon sok esetben a börtönben meg is haltak az emberek, szóval ez nagyon veszélyes volt. És hát a zsidó nem tudott mit csinálni, nagyon oda volt, mert mi lesz itt. Egyszer csak azt mondja neki a felesége, figyel, én hallottam, hogy van a Baal Shem, a haszidizmusnak az alapítója, a csodarabbi, menj el hozzá, kérj el áldást, imádkozzon ő és az Istenhez, és akkor segíteni fog nekünk. Hát ez a zsidó, nevezünk őt Sámuelnek, ez a Sámuel nem volt egy haszid, hát nem nagyon volt kedve utazni, de hát közeledik az idő, és nincs mivel fizetni. Jó, elmegy a Baal Shem Tovhoz. Erre azt mondja neki a Baal Shem Tov, eljött a Baal Shem Tov, és nagyon elsírta magát, hogy a helyzeten, azt mondja a Baal Shem Tov, figyelj, menj el haza, vasárnap reggel menj el ki a faluban sétálni, az első dolog, amit neked akarnak eladni, vegy meg, teljesen mindenben menni az ára, és ezt majd, ha megtörtént, gyere hozzám, el fogom mondani neked, mit kell csinálni. Hát hazajött, és hát nem nagyon hitt az egészben. Mi? Mert hogy? És a feleség azt mondja, neki biztatta, nem köp, amit a rabbi úr mondott, a nagy csoda rabbi, a bán sem, akkor azt kell csinálni. Jó, vasárnap megy ki a faluban, egyszer valaki oda hozzá, és van neki egy ilyen bárány bőre. Azt mondja, szeretne megvenni. Igen, mennyibe kerül? Egy arany pénz, annyi volt a zsebében, adatta neki, és megkapta. Hazajött, és azt mondja a feleségének, de buta voltam. Mit ér ez a darab báránybőr? Mire jó ez? És egész pénzemet adatta neki. Jaj, akkor is még szegényebb lettem. És a felesége megint bíztat, azt mondja, nem, menj el a Baal Shem Tov, ő fogja mondani neked, mit kell csinálni. Elment a Baal Shem Tovhoz, mert a felesége nem engedett pihenni. Azt mondják a Baal Shem Tov, nagyon jó. Ezt a bárány bőröt, bőrdarabot, azt majd egy rövid időn belül lesz születésnapja a grófnak, és jönnek oda más földes úrak, és minden. Mindenki hoz ajándékot, és te is fogsz hozni ajándékot, ezt a bőrdarabot. Hazajön, és teljesen oda van. Ez a bőrdarab nem ér semmit. Mondjuk, hogy ér egy darab aranypénz. Tehát a gróf mit fog mondani erre? Nem csak, hogy nem fog segíteni nekem, hanem még rosszabb lesz a helyzetem. Hát nem volt kedve az egészhez. És megint a felesége nagyon ilyen hívő volt, azt mondja, nem, tessék csak menni, és tényleg két hét múlva mindenki tudta, hogy jönnek mindenhonnan ezek a gazdag földes úrak, mert a grófnak van születésnapja. A felesége már mondja, no, Sámuel, menjél már az ajándékkal. És ő teljesen tépi a haját, azt mondja, mi lesz itt, hát ezt túl fogom-e élni? Tehát megint a feleség azt mondja, menjen, jó, ment vele, közeledik a házhoz, és kedve lenne megfordulni és elmenni onnan, de hát nem tudja, mit csinál, menjen vissza. Egyszer csak kijön a grófnak az egyik szolgája, mit keres itt a zsidó? Hát azt mondja, hoztam ajándékot a grófnak, odaadja neki ezt a bőrdarabot. Jó? A szolga bemegy, és azt mondja, gróf úr, tessék, itt van ajándék a zsidótól. Rám néz, azt mondja, mit? Ez egy bőrdarabot, ez hoz nekem ajándékban? Mit vagyok én? Egy szegény ember? Egy koldus? Gyorsan tartasztott, hogy hozzatok be, zárjátok be a szobában, ameddig eldöntöm, mi legyen a büntetése. Fogja a bőrdarab, bemegy egy másik szobban, tudja, azt mondja, lehet ez a zsidó szegény, de nem buta. Miért adta nekem ezt a darab bőrdarabot? Bemegy a szobájában, és kezd koncentrálni, hogy most milyen ez. Egyszer csak hirtelen észreveszi, hogy itt vannak itt jellek, és kezdi figyelni, és lényegében itt a jellekből jön ki betűk. Húha, azt mondja, az ő neve, születési dátum, mai dátum, születési hely, és olyan, annyira természetesnek tűnik, és csodálkozik, hogy ezt egy művész ember ezt megcsinálta, vagy véletlenül ez így lett. Hú, teljesen oda van, hát ilyen, bejön gyorsan az ünnepségre, és körbe, mert megmutatja mindenkinek, nézzetek csak meg, kaptam egy darab bőrt, nézzetek csak meg, hogy benne van a nevem is, a dátum is, a születési helyem is, minden, hű, valami hihetetlen. És mindenki megcsodálta. Hát azt mondja, jó, hozatok ide ezt a zsidót. A zsidó bejön, és már tudja, itt van a vége, és leesik a földre, és kezd sírni, bocsáss meg. Azt mondja, bocsáss meg, egy ilyen hihetetlen ajándékot, egy bocsássa meg, olyan boldog vagyok. és olyan hálás vagyok neked, és tényleg is mindenki megtapsolta. Szóval nagy siker volt. El lett döntve, de ebből a bőrdarabból valami kis ilyen kalapfélet fog a gróf készíteni, és minden évben a születésnapjára ezt fogja viselni, és minden évben, abban az évben, és következő évben, minden évben, amikor elővettek ezt a sapkát, akkor mindenki, ó, ezt a Smuel bácsi hozta, jöjjön ide a Smuel bácsi, és ajándékat kapott, és minden, és így kiderült, hogy ez volt a legjobb lépés, amit csak lehet, és minden évben kapott mégis ajándék, hogy a végén már nagyon, nagyon gazdag lett a sok ajándéktól. A következő történet, ez egy hosszabb történet, ez a pozsonyi rabbiról, a Hassam Seifer, Schreiber, Seifer Mózesről szól. Ez a Schreiber Mózes, ő 1839-ben nagy ünnepek után, Szimchas Tojra után, vagy másnapján, vagy két napra halt meg. 1839-ben. A történet úgy szól, hogy a Hassam Seifernál már nem volt fiatal, és az első felesége meghalt, tőle nem volt gyereke, aztán újra házasod, és végre az első született fiú megszületett, és azt a nevet kapott, hogy Smuel Benjamin. Nagyon különleges gyerek volt. Már 3 évesen lehetett látni benne, hogy nagyon okos. 5 évesen már volt tudása, aminek a 8-9 éveseknek nem volt, meghaladta a tudását mindenkinek. Tudta a Hassam Seifer, ez a gyerek nagy rabbi lesz belőle. Egyszer csak valami betegség, valami ismeretlen betegség elterjedt a rabbi családjában, mindenki megbetegedett, az orvosok igazán nem tudtak kezelni ezt, de elmúltak. De a kisfiú Smuel Benjamin nála a betegség tartott, sőt, egyre súlyosabb volt. Az apja, a rabbi, a Hassam Seifer állandóan atült az ágynál is, és hoztak orvosokat, és a rabbi kérte az orvosokat, csináljanak mindent, és minden. Hát, semmi nem segít. Ezen kívül nem csak az arab úr imádkozott, hanem a közösségben és a zsinagógában volt ima, sőt, a gyereknek hazaadtak még egy nevet, az Ábrahám nevet, innentől kezdve már Ábrahám Smuel Benjamin lett a neve, arról már beszéltünk máskor, hogyha valaki nagyon beteg, akkor sokszor hozzáadnak még egy nevet, de hát egyelőre ez nem segít, és egyre rosszabb a helyzet, és a Hassam Seifer azt mondja az orvosoknak, tessék csak tenni, azt mondja Hassam Seifer, már olyan rossz a helyzet, itt ebből már nem lehet meggyógyulni, azt mondják az orvosok, kevés ember meggyógyult ilyen állapotban. Azt mondja Hassam Seifer, kevés, akkor csináljátok csak, lehet, hogy ez a gyerek is a kevés között lesz. Hát, nem nagyon segít, a gyerek valami 7-8 éves lehetett, és egyszer csak a gyerek már kezdődött haldoklani. Hát, elindult a halál folyamata, mondja a rabbi úr, még van mit tenni? Azt mondja, mi még nem láttunk, hogy valaki meggyógyult volna ilyen helyzetben, és ezért már elálltak, mert nem akartak csinálni semmit, mert fölösleges. Erre a Hassam Seifer fogta magát, átment a másik szobában, ez az ő tanuló szoba volt, ahol az összes Tóra és Talmud kommentár, amit ő írt, ott volt, és ott kezdett imádkozott, és mi közben imádkozik, már a másik szobában egyszer csak hirtelen megfordult a helyzet, és a gyerek egyre jobb. A Hassam Seifer befejezte az imát, és azt mondta, 50 évet sikerült megkapni. 50 évre sikerült meghosszabbítani az életét. És tényleg napokon belül a gyerek teljesen meggyógyult. A bar mitzvájára, ez egy nagyon ilyen szomorú történet, de hát nevetek, mert most mit csináljak, sírjak. Az a szokás, hogy a bar mitzvára hoznak ajándékot a bar mitzvá fiúnak. Általában ilyen könyveket hoznak, ilyen könyvet, olyan könyvet, valaki ad egy kis pénzt. Egyszer csak oda jön a bar mitzvá gyerekhez valaki, és egy kis doboz van benne. Egy kis doboz, azt mondja, tessék, ez egy ajándék neked. Mi van a dobozban? Kinyitja, ott van egy pár gyertya, ami már félig. Már használt a gyertya. Azt mondja, mi ez? Azt mondja, amikor az ember haldoklik, vagy meghalt, akkor a fejénál meggyújtanak gyertyát. Én vagyok a Hevra, a Hevreket is annak az elnöke, mi már meggyújtottunk a gyertyákat nálad. De utána csodás módon meggyógyultál. Erre gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog, eltettem ezeket a gyertyákat, ez neked adom most ajándékom, de elég furcsa ajándék, de gondolom, ez egy emlék volt a csodára, hogy a gyerek meggyógyult, amikor már a gyertyák égtek, hogy már vége van. Jó, a gyerek most már bármit, a fiú nagyon szorgalmasan tanult egész nap, és a szülei nagyon vigyáztak rá az egészségére, menjen aludni időben és minden, de a gyerek, már bármicsra fiú úgy gondolt, hogy nem elég tanulni egész nap, hanem kell éjjel is tanulni. Hát, de a szerén volt, nem akarta mondani senkinek, hogy ő éjjel is tanul. Igen, de mit lehet csinálni? Az ő szobája, az mellette volt az apja, a Hasam Szöjfő tanulója szobája mellett volt. Erre éjjel ment aludni rendesen, és aludt is egy kicsit, de amikor az apja szokta befejezni a tanulást, becsukni a könyvet, annak volt egy pici kis zaja, aztán a széket hátra ment, felállt, becsukta az ajtót, ment aludni, akkor az ajtól a gyerek felébredt, jó, akkor nagyon jó, az apja már nincs, ilyenkor szokott felkelni, előre már el volt készítve neki a talmud kötetet, egy pici kis fényt gyújtott meg magának, tanult egy pár órát, és eloltott az a kis fény, a fény gondolom ez tűz volt, más nem lehetett, megy aludni, reggel felkelt, senki nem tud semmiről. Igen ám, de idővel kezdett látszódni, hogy a gyerek egy kicsit fáradt egy kicsit, és egy nap közben picit pihenget, pár perc itt, pár perc ott, és ez, mivel a szüleid nem tudtak, hogy mit csinál, ők úgy vették, hát ezek szerint kezdett kicsit lustálkodni, nap közben is pihenget, pedig időben ment aludni, nincs oka annak, hogy miért megy pihengetni, és erre az apja magához hívta, és mondta neki, figyelj, és Milbi nyomjön, ez így nem helyes, a Tóra tanulás az a legfontosabb, ki kell használni az időt szorgalmasan, tanulni és minden, éjjel ugye aludni kell, hogy legyen neked erő, de napközben kell tanulni, és nagyon lett volna kedve elmondani, igen, igen, én tanulok, sok órát tanulok éjjel is, de úgy döntött, hogy nem, hogy nem akar, ő szerény, nem akar mondani senkinek. Megköszönt az apjának, és tovább ment. És az apja teljesen oda volt, hogy mi lesz a fiával? Nem tanul elég szorgalmasan. Közben ő pedig később azt mondta, amikor már megtudtak, később azt mondta, hogy úgy érezte, hogy ez az éjjeli tanulás kinyit előtte egy új világot, és már kezdett jegyzetelni ilyen mindenféle jegyzeteket a Talmudhoz, teljesen új világ nyílt meg, de senki nem tud róla. Közben az apja figyeli, és fiam, mi lesz a fiamod? Jó, egyik éjjel ment az egész dolog a szokásos módon, Haszam Szöjföl megy aludni, nem tud elaludni, mert nagyon zavarban van, fáj, mi lesz itt a fiammal, már nem tanul ilyen szorgalmasan, mint régen. És miután jól fel kell, kezd tanulni, de valahogy a tanulás nem megy, mert nagyon-nagyon fáj neki, hogy mert látja, hogy a szülei, a szüleinek fáj a helyzet, és de mégis ő szerint nem akarja mondani, ez kinyitja a gmórat, kezd tanulni, és nem megy a tanulás, elsírja magát, jaj, úgy de sajnálom, hogy az apámnak nem tudom elmondani, de én tanulok, és emiatt aggódik, nagyon sajnálom, bocsánatot kérek tőle, de én szerény vagyok, nem szeretném elmondani. És jó, kisírta magát, ment tanul. Vissza a tanuláshoz is, megy, amit nem vetted észre, hogy az apja miután annyira aggódott, úgy döntött, hogy átmegy megnézni, mi van a fiával. Az ajtó egy picit nyitva maradt, és az ajtón keresztül látta és hallotta, hogy a fia sír, hogy jaj, nem tudom elmondani az apámnak, és kísírta magát, hogy ment tovább a tanulásra, apja figyelte a tanulását egy pár percre, kedve lett volna bemenni, megcsókolni őt, de nem akarta azt, hogy, hogy a fia tudjon, hogy az apja megtudta, de innentől kezdve tudta, hogy ez a fiú jó úton halad, jót pihenett kicsit napközben, mert éjjel sok órát tanul, és csak később-később kiderült, hogy mindketten a fiú megtudta, az apja tudja, és így már nyilvános lett a történet. Később meghalt a Haszam Szöföl, hogy mondtam, 1839-ben, a fia akkor valami 26-27 éves volt, ő lett az utódja, a pozsonyi közösség rabbia lett, ami nagyon-nagyon nagy szó volt 26 évesen, és 1872-ben, ahogy lement az 50 év, tényleg meghalt, nem volt idős, 57 vagy 58 éves volt összesen, ahogy az apja mondta, 50 évre meghosszabbítottam az élete. És ahogy ő a Haszam Szöjföl, az apja Haszam Szöjföl, vagy héberesen Hatam Szöjföl, akkor a fiak Táv Szöjföl. Azt jelenti ugyanazt a könyvet adott a nevéhez, Szöjföl, Szöjföl azt jelenti író, Hatam Szöjföl az író aláírása, Táv Szöjföl az írónak az írása. Nézzünk meg egy pár más történet, hogy egyszer az történt, hogy jött a Karvici Rabbi Pinchashoz, jön egy német zsidó Danzigból, és azt mondja, Rabbi úr, híres csodarabbi, szeretném kikérni az ő tanácsát, áldását, hogy a lányom megvakult, kislányom megvakult, nem lehet őt meggyógyítani. Mi a teendő? Mit lehet tenni? Erre azt mondja neki a rabbi úr, Rabbi Pinchas, a probléma az van, hogy ez a családba megy maga is vak, és ezt tovább adta a gyerekének. Mit? Én vak vagyok? Teljesen láttak mindent, azt mondja. Lehet, hogy még tényleg jól, egészséges a szemed, még szemüveget se használsz, de a szem látása az a viselkedést is jelent. Van egy olyan kifejezés a Bibliában, a Talmudban, ment a szeme után, vagy a Smában azt mondjuk, ne menjetek a szemeitek után. A szem az mutatja az utat az embernek. Sajnos te nem látod az utat, a zsidóság útja, és te vagy, és ez tovább adtad a gyerekednek. Sőt, imádkozni kell, hogy a család többi tagja ne vakolja meg, mert itt vakság itt a családban van. Erre nagyon-nagyon megijedt ez a zsidó, azt mondja, az én viselkedésem ezt okozta, mit lehet csinálni? Erre azt mondja ki a rabbi, ha te visszatérsz a zsidóság útjához, akkor Isten segít minden rendben, azt mondom, mit kell csinálni, kell izraeli mézet szerezni, és azt mondja a Talmud, a méz az megvilágítja az ember szemét. Ebben és akkor a gyerek meg fog gyógyulni. Hazament ez a zsidó, kikaserolta a konyháját, teljesen kóser lett, húsas, teljes, kóser hús, kóser tej, minden. Izraeli méz szerezett, ami szerintem nem volt egy kis feladat abban az időben, és a gyerek teljesen meggyógyult. A másik történet a Berdicsevi rabbiról, nagyon híres Hasid mester, Lévi Yitzchak nál volt egy unokája, lány unokája, és a későbbi Hasid mester, a Neshizi rabbi Yitzchak, fiatal emberként, ő elvette ezt a lányt. A nagypapa, a Lévi Yitzchak, a Berdicsevi rabbi vállalt, 4 évet fogja adni kesztet a fiatal család, előbb említettem a kezd, ez azt jelenti idisül, hogy el fogja látni a családot. 4 évre teljes ellátás, tényleg oda de Yitzchak tudjan tanulni. Hát, próbáltak alkudozni, hogy ne legyen 4, legyen 5, 6, azt mondta a rabbi, még 1 nappal többet se tudok vállalni. 4 is nem több. Jó, kicsit furcsa volt, de a rabbi annyira makacs, hogy 4-nál többet nem megy, később az lett, a 4. év végére, azon a napon elhunyt Lévi Yitzchak. És akkor így látták, hogy miért azt mondta, hogy 1 nappal többet se tud vállalni, mert az utolsó napot akkor halt meg. Egy másik történet, egyszer a Lelavi Reb Dávid Hasid mester volt, később elment Izraelbe, élt, és mai napig is van Lelavi Reb Jeruzsálembe. A bécsi Chabad rabbi, a Bideman rabbi, neki a nagyapja is a Lelavi Rebe volt, és a Lelavi rabbi Dávid eljött a barátjához, aki élt ott Lelavtól nem messze, és együtt fognak utazni majd Lublinba a híres Hasid mesterhez, a lublini látnokhoz. Ez a barátja nagyon-nagyon-nagyon szegény volt. Eljön haza Reb Dávid, azt mondja a feleségének, készíts valami ebédet, mielőtt indulunk útra. A baj az volt, a feleségének nem volt mivel főzni, mert tüzelőfa sem volt. Erre kiment az erdőben, valami összeszedett pár darabot, hazajött, egy pici kis lisztet talált, összekeverte vízzel, de hát fűszer, semmit nem tudott tenni, mert nem volt neki. Ez volt, elkészítette, megfőzte, tette az asztalra, a két rabbi megette, elindult Lublinba. Lublinból hazajöttek, ő a faluban, a Dávid pedig a Lelov a városba. Idővel később megkeresi a Lelovi Rebbenak a felesége, megkeresi a falusi barátnak a felesége, azt mondja, ó, szeretném tudni a receptet. Mert a férjem azt mondja, hogy olyan ebéd volt, hogy Gan Édeni, édenkerti érzése volt az ebédnek. Szeretném tudni, mi volt a recept. Azt mondja, mi van a recept, elmondom neked. Nem volt semmi a házban, kimentem az erdőben, összeszedtem egy pár pici kis darab ágacskákat, egy kis tüzet csináltam, és kevertem, ami volt otthon, és állandóan azt imádkoztam, Isten kérem, legyen ennek Gan Édeni íze ennek az ételnek. És megint imádkozott, készíted a főzés végéig, állandóan ezt imádkozott, ez legyen az íze. És ezek szerint tényleg ez lett a, ez lett az íze. Egy utolsó történet, a Canzi Rebbe, Rabbi Chaim egyszer utazik valahol, és egy falun kell átmenni, az a falunak a neve, hogy Makali, nem tudom, hogy hol van ez, és azt mondja, jó, itt meg kell állni. Lemegy a kocsiról, bemegy a szállodában, azt mondja, van-e itt egy öreg néni? Igen, azt mondja, a nagymama még él, mondja a zsidó szállodás. A nagymama még él, 90 éves. Azt szeretné vele beszélni, ha lehetséges. Igen, jó állapotban van, megjelenik a néni, kérdezi Rabbi Chaim, azt mondja, én mond, volt-e valamikor egy nagy szádik ebben a szállodában? Azt mondja, igen, sok évvel ezelőtt a Berdicsefi rabbi itt úton volt Magyarország felé, és erről ismerünk, nagy Károlyban tartózkodott, amikor jött Magyarországra a Berdicsefi rabbi, úton volt itt Magyarország felé, és itt tartózkodott 2 hétig. Ó, köszönöm szépen az információt. Később azt mondta a cádig, mikor itt átutaztam, olyan jó, finom illat volt itt, egy ilyen cádik illat volt itt. És mondtam, hogy ez nem lehet véletlen, meg kell tudni, melyik cádik volt itt, és így derült ki, hogy a Berdicsefi rabbi itt tartózkodott. Jó, enni mára, holnapra pedig kérem, jöjjetek, holnap lesz kérdez a rabit, készüljetek fel jó kérdésekkel. Csütörtökön pedig a heti szakasz kapcsán beszélni fogunk a szent csalásról. Szabad-e vagy nem? Ugye Jákob megcsalta, és az áldásokat elvette. Szóval a szent csalás, mi a hazaállásunk a szent csaláshoz. És vasárnap pedig pótolunk az előadás, ami múlt héten elmaradt, a hála pénz, az megvan-e engedve zsidó jog szerint. Remélem, akkor még találkozunk holnap is, és máskor is. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok!